Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai műsorban...
Ez is egy szakma, lássuk be, ami
mindenen elindítottak. És én ezt gyűlöltem. Ott találtam magam a híradónál, és onnantól kezdve éveken keresztül parlamenti tudósító voltam, a parlamenti közvetítéseknek a műsorvezetője. Van, én nagyon-nagyon sok rendezőt borítottam ki, és Novodomszki fejezd be. És szeretek improvizálni. Sokkal kreatívabb, mint én. Ő maga az élet. Amilyen lehetőség előttem van, abból kihozni a maximumot. Mi nagyon sokat tudtunk nevetni a saját, nem tudom, hibáinkon. Én voltam az első lányszarvason, aki lemert ugrani a 44-es hídról a körösbe.
A mai vendégünk.
Novodomszki Éva a mai vendégem, és kicsit zavarba is vagyok jobban. Nem csak azért, mert egy gyönyörű nővel ülök itt szembe, hanem azért is, mert egy picit olyan, mint amikor, nem tudom, a hóhért akasztják, lehet ilyen valahol. Most én foglak téged kérdezgetni. Össz is köszönöm szépen, hogy itt ülhetünk az öltözőbe, és beszélgethetünk egy szűk órácskát a te karrieredre kapcsolatban.
Hát én is köszönöm, hogy eszedbe jutottam.
Hát ezzel meg is vonnák ezt a
kötelező kőre. Kiudvariaskodtuk.
Hogy kezdem egy ilyen személyes vonal a veled kapcsolatban, ami szegről végre előtte beszélgettünk, érintettük is, hogy jöttél nekem képbe. Ugye én voltam ilyen másfél éve kb. Tetében, volt egy műsor, amit vezettünk kette. Én voltam a vendégműsorvezető. Én voltam a nagy hozzá nem értő, te pedig egy a nagyon profi toló ember. És nekem érdekes meglepetést okozta, megmondom, miről. Mindenki, akit lát valaki az ember a képernyőről, van egy elképzelés, hogy milyen. Ez a hollywoodi színészekkel szerintem leginkább így van, hiszen úgy láttuk Eddie Murphy-t, hogy olyan amilyen, meg Schwarzenegger olyan amilyen, akkor van egy elképzelésünk, hogy milyen az ember. És hát nyilván ezt észre tudjuk, hogy ez nem igaz, tehát ez akkor látjuk leginkább, amikor ez történik, hogy ez nem igaz. Na most veled kapcsolatban én hogy fogalmazok picit óvatosan, kicsit visszafögöttebb hölgyre gondoltam, hogy leszel, de te vicces voltál, jókedvű voltál, jó hangulatú voltál, és hát először is nagyon sokat segítettél ebbe a bizonytalan helyzetbe nekem, hogy tudjak egyáltalán beszélgetni, meg kérdezni ugye a vendégektől, de egy nagyon-nagyon pozitív személyiséget ismertem meg benned abban a pár órában.
De köszönöm szépen. Na, örülök, hogyha jól érezted magad, meg hogyha ilyen emlékeid vannak, mert ez egy ilyen nagyon érdekes időszaka volt a mi műsorunknak, a Családbarát magazinnak. Ugyanis volt néhány olyan évadunk, amikor társ műsorvezetővel vezettük a műsort. Tehát nem úgy volt, mint most, vagy mint az előtt, amikor egy férfi és egy női műsorvezető állandóan ott volt jelen a műsorban műsorvezetőként, hanem egy fix műsorvezető volt, és mellé jött minden napra egy másik társ műsorvezető.
Azért nem olyan egyszerű ám ez.
Attól nem olyan egyszerű, hogy eleve a páros műsorvezetés az egyel nehezebb, mint amikor az ember egyedül vezet műsort, mert amikor egyedül vezetek műsort, akkor tudom, hogy hogyan jutok el A-ból B-be. Egy beszélgetést hogyan viszek végig, azért, hogy az ki is tudjon teljesedni, és kiderüljön belőle minden, aminek ki kell derülnie. De amikor két ember interjúval mondjuk egy harmadikat, akkor már nem biztos, hogy egy rugóra jár az agyunk, nem biztos, hogy ugyanabba az irányba akarunk menni, és én elindítok egy fonalat, a másik elviszi egy másik irányba a beszélgetést. A legegyszerűbb rossz példa az az, hogyha egyszerre szólalunk meg, vagy egyszerre nem szólal meg egyikünk se.
Tehát, nyilván, hogyha ide együtt dolgoztok, akkor érzitek ezt a dinamikát.
Persze, összecsiszolódunk, meg nyilván mindig vannak az adások előtt értekezletek, amikor azért megbeszéljük, hogy mi a közös irány. Úgyhogy nem drámai ez ennyire, de olyankor, amikor jön egy társműsorvezető, mint amilyen ez a helyzet volt, aki nincs itt az adásnak az előkészítésénél, akkor onnantól kezdve nincs lehetőség, hogy megbeszéljük előre, hogy mi a közös irány, hanem beülünk egymás mellé, és akkor elindul ez az egész történet. És ott mindenre volt példa ebbe a társműsorvezetős rendszerbe. Tehát olyanra is, hogy valaki kb. Egész adásidő alatt nem szólalt meg, meg olyanra is, hogy... állt, ült, nézelődött, mosolygott, de hogy úgy semmihez nem akart hozzászólni, és semmibe nem akart belekérdezni. És olyan is volt, hogy átvette az irányítást, és ő mindent meg akart kérdezni, és úsztatta el a beszélgetéseket, amire 5 perc volt, azt 7 percnél se tudtuk abba hagyni, mert ő még mindig kérdezett, és szóval, hogy azért ez is egy szakma, lássuk be a miénk.
Hát,
és
az egészen.
És hát ebbe ez volt, nagyon izgalmas volt, egyébként nagyon szerettem azt az időszakot, pontosan ezért, mert nap mint nap új embereket ismertem meg én is új oldalukról, Másrészt meg nekünk is kihívás volt, hogy na úgy tartsuk kézben az egész műsort, hogy közben valaki fújja vitorlának, a vitorlába szelet a másik irányból rossz
esetben. Igen, arra emlékszem, az nem tudom, mondták-e, vagy csak én éreztem, hogy te fogod vinni az egészet. Tehát te már tudod, hol a keret, hol, csak menjek utánad, és legyek ebbe benne.
Én igyekeztem mindenkit megnyugtatni akkoriban, akivel én kerültem össze a műsorvezetésre, és aki először volt, hogy nem féljen semmitől, itt most csak beszélgetünk mindenről. Ami őt érdekli, azt nyugodtan kérdezze semmitől. Meg. Ezt
csak légy nyugodt. Igaj le, kérlek. Tehát ez az a legérgesítő volt. Ja, miért itt félnem kéne valamit? Ráadásul még stúdióba is ki kellett mennünk, erre emlékszem, volt valami. Tehát ilyen kibejönni, menni, közben nekem fellépés címmel, vissza, főzni, balra-jobbra menni, azt sem tudtam már, hol van az ember, tehát azért ezt le a kalappa. De nem erre akarunk beszélgetni, csak ez a melegítés erre a vonalba.
Így kezdődött a mi történet.
Hát így van, ez egy nagyon hosszú történet, vagy nem tudom, és néha esetleg itt-ott találkoztunk ebbe a vonalba, de nagyon aranyosan elfogadtad ezt a meghívást, úgyhogy akkor csapjunk is bele a lecsóba.
Bocsánat, csak annyi, hogy ha tegyem én is hozzá a magamét abban az értelemben, hogy azért fogadtam el nagyon nagy örömmel, és tényleg nagy örömmel ezt a meghívást, mert ugye volt számtalan társ műsorvezetőnk, de nagyon kevés olyan van, akire úgy emlékeztem vissza hosszú idő után is, hogy nagyon egy húron pendültünk, és téged, akivel korábban nem találkoztunk, nem. És nem ismertelek személyesen, nem is tudtalak egy nappal az adás előtt még olyan értelemben hova tenni, nem tudtam, hogy nekünk lesz ebben közös hangunk, közös hullámhosszunk ebben az együttműködésben, és így egy pillanat alatt alakult ki. Tehát azért is örültem ennek a megkeresésnek, mert emlékszem, hogy akkor is jót dumáltunk így, a bejátszók alatt műsoron kívül, igen, egy kicsit, meg jól is működtünk együtt, úgyhogy
most akkor én is picit elpirultam. Mit kell befejezni, olyan jó ez a kis eszé.
Na, erről szólt volna.
Erről szólt volna, én mindenki tegyek hozzá. De hát azért menjünk egy picit, és beszéljünk róla, te vagy azért itt a főszereplő ebben. És arra kérnek, egy picikét ugor vissza időben, ugye a műsorom címe az, hogy igenek és nemek. És arra vagyok kíváncsi, mik voltak azok az igenek és nemek, amik esetleg meghatározók voltak későbbi karrierben, életben. Már mosolyogsz, ugye ez nem videó, tehát ezt el kell mesélnem egyfajta rádiós vonalba.
Mondtam mosolyogva.
Igen, mondtam mosolyogva. De onnan elindulva akár a legelét, én azt akarom mondani, hogy megszületett Novodomszki Éva Szarvason, ugye?
Igen.
Valamikor, de januárban, ezt erre emlékszem, 19 igen. Talán, ezt megéreztem az élányának 30-án született. Hogy honnan indítanád ezt az egész karriert, amit úgy a máig egy meghatározó dolog volt? Tehát, hogyha...
Utólag visszagondolva teszem mindig egyre előrébb és előrébb ennek a kiinduló pontját, mert nyilván az ember gyerekfejjel el se tudja képzelni még, vagy hát lehet, hogy valakinek vannak ilyen nagyra törő álmai, és aztán tényleg az is lesz belőle nagykorára, amire azt mondja kicsi korába, hogy ez leszek, ha nagy leszek. Nekem számtalan ötletem volt, ezek között a leghatározottabb az, hogy borzasztóan tetszett nekem a sarki közértben a pénztáros néni, hogy ezt a régi nagy kasszát azokkal a nehezen lenyomható gombokkal ott csépelte, és én ebbe szerelmesedtem bele ebbe a pályába, és én élelmiszerbolti eladó szerettem volna lenni nagyon sokáig, csak azért, hogy én egy ilyen kasszát püfölhessek nagyon hosszan. Tehát, hogy ez
még előtted van ez a karrierpont.
Még lehet, igen, tehát még válthatok, igen. És aztán utána én tulajdonképpen úgy kerültem erre a pályára, azt mondom, hogy számtalan olyan lépés volt, amit én nem terveztem, de valahogy engem mindig abba az irányba lökött a sors, vagy löktek bizonyos emberek. És ez ott kezdődött, hogy már általános iskolában, azáltal, hogy mélyebb hangom volt, mint a többieknek, ezáltal gondolom nem hallatszott az, hogy annyira remegne a hangom, vagy izgulnék, engem állandóan kiállítottak minden iskolai műsorban szerepelni. Engem mindig verset kellett mondani, prózát kellett mondani, vagy műsort kellett vezetni, tehát valami feladatom állandóan volt, konferálni is kellett sokat, meg az összes szavaló versenyen, szépolvasó versenyen, prózamondó versenyen, mindenen elindítottak, és én ezt gyűlöltem.
Pont ezt lett a kérdésem, hogy te akartad ezt.
De hogy akartam, nem akartam. De ez akkor nem volt választás kérdése, hanem az volt, hogy mindenkinek készülni kellett mondjuk egy verssel, amikor közeledett a szavaló verseny időpontja, a tanítónéni meghallgatta az összes gyereket, és akkor utána azt mondta, hogy Kis Tóth és Novodomszki mennek a szavaló versenyre, és ők képviselik, igen, boldogan, és ők képviselik az osztályt, aztán az iskolát, és aztán
eljutottunk.
Aztán ameddig eljutottunk, addig eljutottunk. És én ezt nagyon sokáig nem tudtam megszokni. Aztán egy idő után az embernek már így alább hagy a lámpa láza, meg már így hozzászokik ezekhez a helyzetekhez, de szeretni nem szerettem soha. És amikor érettségre készültünk, akkoriban indult el a Szarvasi Rádió, és mivel akkor én már a városban úgymond ismert ilyen versenyző voltam, abból a szempontból, hogy sok ilyen városi szavaló verseny, prózamondó verseny, szépolvasó verseny végződött úgy, hogy és akkor Novodonszki Érike első helyezés. A barátnőmet és engem megkeresett az a fiatalember, aki a Szarvasi Rádiót megálmodta és elindította, és azt mondta, hogy ő szívesen elhívna bennünket műsorvezetőnek az ő rádiójába. És akkor úgy elkezdtünk így ezen gondolkodni, hogy jé, hát, hogy ilyen szakma is van a világon, és ilyesmit is lehet csinálni. De annyira el voltunk foglalva azzal, hogy érettségi, felvételi, meg hogy most ez egy ilyen induló valami.
18 éves vagy itt.
Igen. Semmi közünk ehhez az egészhez, hogy végül nem vállaltuk el, de nekem ott maradt a bogár a fülemben
ez
ezzel kapcsolatban.
Ez egy nem volt, így indult egy nem.
Ez egy nem. Ez volt az első nem. Vagy hát az első nem az, hogy nem szerettem.
Vagy
de
akkor
az
nem lehet. Igen. Ja, de akkor több nem is van itt az elején.
Eddig még csak a nemeknél tartom szerintem. Nemek sorozata, mit nem akartam, mit nem szerettem volna. És aztán tulajdonképpen ami a fordulópont volt, mondjuk úgy, hogy az első igen, amikor aztán a főiskola, Kecskeméten voltam tanítóképző főiskolás, és a főiskola végére én rájöttem, hogy mégsem akarok pedagógus lenni, mert akkor már az utolsó éveim azzal teltek, hogy én kifejezetten kicsiket szeretnék tanítani. És amikor ott voltam gyakorlatban közöttük, akkor arra jöttem rá, hogy mégsem.
Ez nem a
szeretném
szakmád.
Én ezt annyira. Nem, ez nem az én szakmám. Tehát én nagyon szeretek köztük lenni, nagyon szeretek velük játszani, nem szeretem irányítani őket, nem szeretem azok között, a keretek között, ahogy az iskolában a gyerekekkel foglalkozni kell, az én nekem mégsem kényelmes, mégsem komfortos. És akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy mit lehetne még csinálni, és ekkor botlottunk bele az anyukámmal a Komlósi Oktatási Stúdiónak a felvételi hirdetésébe. De úgy, hogy mit tudom én, csütörtökön erre így ráakadtunk, és szombaton volt a felvételi.
De édesanyád volt az, aki megtalált ezt?
Igen, anyukám akadt rá egy újságban, és én a kollégiumban voltam, és este, amikor hazatelefonáltam, akkor azt mondja, hogy úgyis megyünk hétvégén Pestre, nem ugrunk be erre a felvételire.
Mondja egy-két verset, lányom.
Hogy nem, de te se tudtuk, hogy ott mi történik, de hát úgy voltunk vele, hogy legfeljebb nem sikerül. És sikerült, és felvettek. És akkor, amikor miután lediplomáztam, a következő szeptemberben elkezdtem a KOST.
De ez mi ez? Különböző szakirányok voltak ebben, vagy pedig az?
Hogy volt egy alapképzés, egy általános újságíró képzés, és akkor ezen belül lehetett választani különböző műhelyeket, úgyis, mint írott sajtó, televízió, rádió. Uh-huh. Na de mivel nekem ugye ott volt ez a bogár, az akkori nem, ami most már kezdett igenbe fordulni, hogy ez a rádiós műsorvezetés, ez azért mégiscsak egy szimpatikus dolog, ezért én rádiós műhelyre, rádiós órára szerettem volna járni. Ez olyan időpontban volt, amire én nem tudtam bejárni. Mert hogy én csak hétvégénként voltam Budapesten, hétköznap otthon voltam Szarvason, ez meg szerdán volt. Tehát én a pénteki, meg a szombati, vasárnapi és hétfői órákra tudtam
aki
járni.
Aki beosztott az órát, az eldöntötte, hogy neked rádiós karriered lesz a jövőben? Azokatok.
Voltak, akik tudtak járni, mert nem tudom, közelebbről jöttek, nem 180 kilométerről, meg igen. Úgyhogy nekem ez nem jött össze az első fél évben, de úgy voltam vele, hogy nem baj, majd a második fél évben járok, és addig én járok tévés műhelyekre. Viszont a tévés műhelyekről meg hirtelen elvittek minket gyakornoknak a Magyar Televízióba, az akkor induló ifjúsági híradóhoz, aminek az volt a címe, hogy Híradó Junior, és ez egy akkora lehetőség volt, és ráadásul akkora meglepetés a számunkra, hogy hetünket csak úgy kiválasztottak gyakorlatilag 4 hónappal azután, hogy elkezdtük az újságíróiskolát.
Hát az igény, valószínűleg az időzítés nagyon jó.
Az nagyon-nagyon szerencsés volt, de nekünk ez akkor még ennyire nem esett le, mint amennyire később hát, összeállt a kép. Igen, hogy ugye nem sokkal korábban indultak el a kereskedelmi pontos csatornák, akkor mindenhol igény volt riporterekre, operatőrökre, rendezőkre, szerkesztőkre, tehát minden területen kellett ember, és így nagyon-nagyon gyorsan benne találtuk magunkat ebben az egészen új világban, ebben nagyon-nagyon érdekes és izgalmas világban, és én nem akartam igazából, tehát én ilyen kulturális témákkal, meg ilyen könnyedebb témákkal szerettem volna foglalkozni, azt tudtam, hogy sporttal nem, mert az nem értek semmit az ég egyet a világon.
Hát ennek elé néha csinálják így az emberek a dolgokat, de ez jó, hogy te ezt el tudtad dönteni, hogy ezzel nem foglalkoztál.
És politikai újságírással meg megint nem. Na, ehhez képest ott találtam magam a Híradónál, és onnantól kezdve éveken keresztül parlamenti tudósító voltam, a parlamenti közvetítéseknek a műsorvezetője, a parlamenti napló című törvény.
Igen,
az
egy nagyon komoly
műsor. Rengeteg.
Innen az a benyomás nekem, hogy nagyon komoly nő vagy te.
És hát a Híradóban pedig ott kellett ülni, mikor egyszer csak aztán megkérdezték, hogy kipróbálnánk-e engem műsorvezetőként is, és elmennék egy castingra. Ott meg a Híradónál meg ugye viselkedni kellett, tehát ott mégiscsak fegyelmezetten kellett elmondani a híreket, az anyagoknak, a riportoknak a konfiait. És igazából nem is az volt nekem a nagy erőpróba, hogy az egészre felkészüljek, hiszen az ember, amikor elkezd ezzel a politikai újságírással foglalkozni, és lehet, hogy hiányzik neki több évtized tudása fejéből,
de
valahogy, igen, és nincs meg hozzá a korra, de valahogy azért pár év alatt csak megtanulja azt, hogy mi minden történt, és mi történik aktuálisan. De amit soha nem tudtam igazán megtanulni 12 év híradózás alatt, az pontosan az a száraz, szigorú fegyelem, amire ott szükség lett volna. Lehet, hogy úgy nézett ki a tévénézők szemében, úgy látszott, a képernyőt nézve, hogy én egy fegyelmezett nő vagyok,
aki gondolod, ott ül. Hogyha valaki ezt látja, gondolod, az azért nincs vigyorgás,
ott nem
nincs hahotázás.
De abban a pillanatban, amikor elindult a bejátszó, és mi nem látszottunk, akkor ott elindult a hülyeség is azzal a lendülettel a stúdióban, élő adásban. Én nagyon-nagyon sok rendezőt borítottam ki, és nagyon sok rendező beszélt velem emelt hangon azért, hogy Novodomszki, fejezd be, mert ezt így nem lehet csinálni. A stúdió jobban ott folyamatosan.
Akkor ezek szerint itt tudtál váltani arra az arc, hogy komoly.
Egy tized másodperc alatt. Tehát megtanultuk. Nem csak én, egyébként szerintem ez minden
híradósra jellemző. Mi nem maradott az a nevetésben. Tehát,
igen, tehát olyan viharos sebességgel tudtuk visszarendezni az arcvonásainkat.
Hát azért ez fontos.
És rengeteg olyan történetünk volt, igen, ami pontosan arról szól. Nagyon nehéz úgy beszélni, hogy neked komolyan kell a kamerába beszélni, de a periférikus látásoddal, tehát hogy rajtad kívül mindenki, aki nem látszik a stúdióban, a kameramanok, a hangmérnök, aki a portodat rakta fel, aki a kábelt húzza ott a kamerák mögött, és aki bármi miatt ott vár a sminkes, hogy lepufnézze az orrodat, az hátat fordít neked, vezény szóra gyakorlatilag egy ilyen varázsütésre mindenki, és a válluk rászkódik a röhögéstől, de te nem teheted meg azt, hogy te velük együtt viháncolsz, hanem teljes komolysággal el kell valamit mondani. És általában megugrottuk ezeket a...
És ezeket életbe is tudod hozni ezt tudod?
Érdekes módon egyébként életben annyira nem megy, valamennyire no, igen.
Ez már szinte színészi dolog.
És tudod, ez olyan, mint az iskolában, tehát amikor nem röhöghetsz a tanáron az óra alatt, de minél jobban próbálja az ember visszafojtani ezt a nevetési ingert, annál erősebben tör ki, akár egy apróságon is.
De persze, de értem, volt élőadásban, azért csak sikerült kitörni?
Híradóban, rendes televíziós élőadásban nem volt olyan, legalábbis most nem emlékszem rá, hogy elnevettem volna, de azt hiszem, hogy nem volt olyan. Volt egy olyan időszak, amikor csináltunk az internetre is híradókat, ott viszont volt olyan. Valószínűleg ott az ember nem érezte annyira a súlyát annak, hogy tudtuk, hogy kevesen látnak minket, meg
az
valahogy nem.
Az még annyira nem volt, talán még talán ma sem annyira.
Mert hát meg az annyira az eleje volt, tényleg az első adásoknál, és valahogy ezt az egészet úgy könnyedebben vettük, nem vettük annyira komolyan.
Ezek neked úgy jöttek most, amiről beszélsz, olyan, ezt hallom benne, hogy azért ebben van erősen tehetség, olyan dolgok, hogy mondjam, amire nem, mondjuk a hangodra, hogy milyen hangod van 18 évesen, az nem biztos, hogy tőled függött annyira.
Persze.
Feltételezzel, hogy hát nem dohányoztál napi 40-et. Hát azért tudjuk változtatni a hangukat valamilyen irányba, de ez édesanyukád, apukád.
Anyukámtól örököltem neki
egy az egyben.
Igen, telefonban folyamatosan összetévesztenek.
Dubler tudnak lenni, bármikor ki tudna helyettesíteni.
Igen.
De ugyanakkor azt is hallom ebben, hogy azért ez a nyitottság, ez a mozdulunk ki a komfortzónánkból, lásd, hétvégén is fönn vagyunk Pesten, akkor azért csak benézünk a komlóséghoz. Tehát ez azért nem mindenki áll így hozzá a kérdéshez, nem? Tehát látok, ez ilyen normális volt, hogy ilyen spontán csinálunk olyan dolgokat, amit sose csináltunk?
Én szeretek improvizálni. Uh-huh. Szeretem azt mondani, hogy bak vagyok, és ezért szeretek a jól ismert, kitaposott ösvényen haladni, és nagyon röghöz kötött vagyok, és nem szeretem a változásokat. De De igazából én úgy működöm, azt gondolom magamról, hogy kell, hogy legyen egy stabil, megszokott helyem, legyen egy bázis, amiben én biztonságban érzem magam, és onnan én nagyon szeretek kiugrálni, hogyha tudom, hogy azért oda visszatérhetek. Tehát az ott van nekem. Úgyhogy ilyen, úgymond ilyen kis spontán diliket, azokat bevállalok szívesen. Hogy persze, hogy most mit tudom én, mi történik ott, de menjünk oda, nézzük meg. De közben meg tudtam, hogy emellett még van hátra fél év a főiskolából, és még mindig van fél évem kitalálni, hogy aztán hova megyek tovább, hogyha tényleg mégsem tanítani akarok.
Hogy nem fejezted még be akkor a főiskolát, nem
fejeztem
csak hétvégenként
be,
jártál fel, és ő szerda
nem. Nem, a főiskolát befejeztem, bocsánat, tehát, hogy a főiskola idején vettük észre ezt a hirdetést, tehát ez még a diploma előtt volt, még hátra volt fél évem a főiskolából, elmentem a felvételire, fel is vettek, és aztán lediplomáztam, és csak szeptemberben kezdtem el az iskolát. Igen. Tehát januárban felvételiztem, de szeptemberben kezdtem el az iskolát.
És onnan pedig
hirtelen
végiz igazából.
És aztán utána decembertől gyakorlatilag fölültettek minket egy csúszdára. Nem nagyon lehetett leszállni. Igen, csak nem pejoratív értelemben, de, hanem tényleg.
Akartál te csúszni?
Akartam én.
Ez olyan,
nem mindig abba az irányba, amerre csúsztam.
Mint de lendület vitt.
De vitt, igen. És aztán valahogy mindig azt igazolta az élet, hogy sokkal kreatívabb, mint én, ő maga az élet. Tehát kigondolhatom én azt, hogy én milyen irányba akarok menni, de valahogy mindig jobb ötletekkel állt elő a sors, és jobb lehetőségekkel. És aztán utána eleinte így ebben hittem, hogy én nem vagyok annyira kreatív, mint amennyire a sorsom. És aztán utána arra jöttem rá, hogy valószínűleg inkább az történik, hogy van egy csomó lehetőség előttünk, és az éppen így az aktuális lelki állapotunkon is múlik, hogy ezek közül egyáltalán melyiket vesszük észre. És nekem sosem voltak nagyon távlati céljaim, tehát én nem voltam soha az az ember, akitől, ha megkérdezték bármikor, hogy és akkor 5 év múlva hogy látod az életed, meg 10 év múlva hogy látod az életed. És ezeket nem is szerettem így, ezeket a gondolatmeneteket, meg ezeket a kérdéseket sose a mai napig nem szeretem, hanem én azt szeretem, hogy amilyen lehetőség előttem van, abból kihozni a maximumot. Nem azt mondom, kitűzök egy távlati célt, és mindent megteszek, ha lehetséges, ha nem, hogy odáig elküzdjem magam, hanem azt mondom, hogy megyek, mint egy, mit tudom én, így a tavirózsa levelein, és akkor amelyik ott a legstabilabbnak tűnik, arra rálépek, és akkor onnan kinézem, hogy most akkor merre is megyek tovább.
De az is bennem, hogy azt figyelembe veszed, hogy átkötve saját értelmény, egy 10-15 éve ezért erősen kontrollmániás voltam. Én azt hittem, hogy így a célok, meg minden, így álltam ezt hozzá. Még most is vannak gondjaim ezzel a területen. De nem, pont egy előadást kell csinálnom egy éve ezelőtti végzős egyetemistáknak a Corvinuson, és hát végig gondoltam 15 év pályafutást, amit most te ugye elkezdtél mondani, és rájöttem, hogy a fele sem az, ahogy terveztem, de a fele sem. Tehát tele van ilyen lehetőség, hogy balra-jobbra megyünk. De ez nap mint nap is történik.
Persze.
És ezek olyan komplexek és olyan összetettek, hogy ezeket előre látni egyszerűen képtelenség. De talán ez az érdekes is az életben, nem? Tehát ez a szép, ez a mi lesz? Nem tudom. De próbálok úgy hozzáállni, hogy az jó legyen. Igazából ezt hallom a te gondolkodásodba is.
Igen, és ami szerintem ebben nagyon sokat segít, az, hogyha az ember saját magával jóba van. Tehát hogyha van egyfajta olyan jó értelembe vett, vagy olyan egészséges önbizalma, hogy tudja azt, hogy történhet bármi, amíg van két kezem, meg két lábam, addig valahogy majd megoldom
az akármilyen. Ez nálad, ez egy született, vagy ezt te tanultad?
Azt nem tudnám megmondani, hogy velem született, tehát hogy ez a genetikámban van benne, vagy pedig ezt tanultam a családomtól, de nálunk senkinek nem volt könnyű élete az én felmenőim között, de mindenkinek pozitív a hozzáállása. Tehát nálunk ez én úgy nőttem fel, hogy én 6 éves voltam, amikor elváltak a szüleim, 8 éves, amikor meghaltam nagypapám, tehát akkor a nagymamám egyedül maradt. Igen. 11, amikor meghalt az apukám, és akkor onnantól kezdve mi 4-en voltunk csajok. A dédnagymamám, a nagymamám, az anyukám és én. Nem együtt éltünk, én az anyukámmal laktam, de egy városban, és akkor ugye sok időt töltöttünk együtt, és nekem ez a 3 erős nő volt a családom és a példa. És mi mindent megoldottunk, tehát hogyha arról volt szó, hogy nagymamámnál festeni kellett, lakást felújítani, akkor ablakot festettünk, tapétáztunk, és csak nők. Úgyhogy 4 nő a világon mindent elhordott a hátán tulajdonképpen. Én ebbe ugye eleinte csak beletanulgattam, meg a kislánynak való feladatokat csináltam, de láttam, hogy ők hárman hogy csinálják. Mi készítettünk kolbászt, disznót nem öltünk, de mondjuk vettünk darálthús, és csináltunk olyan kolbászt, hogy ahhoz férfi kéz nem ért. Tehát ott se a fűszerezéshez, se a töltéshez. De azért nagyvonalúan megkínáltuk belőle a vendégeket, de hogy addig, amíg az füstre nem került, és a füstölő maestrohoz el nem vittük, addig ahhoz semmiféle férfinak köze nem volt. Úgyhogy tulajdonképpen tényleg nagyon, nagyon sok mindent megtanultam megoldani, és mindezt úgy, hogy eközben soha nem volt benne sem az anyuba, sem a nagymamámba, sem a dédnagymamámba az, hogy ő bármiért is sajnálta volna magát, vagy bármi is kesergett volna. Hanem volt feladat, voltak éppen megugrandó, előttünk álló akadályok, és akkor azt csináltuk. Jó kedvel, humorral, lendülettel, és mindig volt valami, amin. Mi nagyon sokat tudtunk nevetni a saját, nem tudom, hibáinkon, vagy a velünk történt banális butaságokon, és mindig mindenből volt kiút.
Önmagunkon is nevetni?
Fontos? Magunkon persze, nagyon-nagyon fontos. És nagyon szórakoztató tud lenni. Tehát én nem is szeretnék abban a...
Igen. Tehát, hogy az ember, ha magán tud nevetni, akkor igazából baj nem történhet.
Igen. Hát nyilván mindenki belekerül egy csomó olyan helyzetbe az életre, hogy azt mondja, hogy de ciki voltam, vagy ezt most de kínosan oldottam meg. De hát ez van, hát most én ez vagyok, úgyhogy én...
Ezzel még mit lehet kezdeni valaki, azt mondja, hogy ez van. Onnan már nem lehet tovább cikizni. Hova tovább? Igen, és te is nevetsz a többiekkel. Tehát azért ez... Ez egy jó, egyébként ez süt rólad ez a hozzáállás, hogy ez egyfajta erőt is sugároz, tehát azért én, jó, oké, most ez van, hát majd megoldom. Majd átlépek arra a Tali Rózsán, tetszik ez a hasonlat, mi nyilván ott a szarvas környéken, a körösni azért vannak.
Ott van minden szépség, igen. Szóval na meg hát igen, az a környezet is egyébként, tehát hogy az is annyira pozitív, meg annyira erős, meg egyáltalán ez a vidéki létforma, az a természetesség, az, ahogy minket hagytak. Jó, nyilván akkor a 70-es, 80-as években szabadon felnőni egy biztonságos, mondhatni veszélytelen világban, megtapasztalni egy csomó mindent a saját bőrünkön, és hát nyilván kell az anyukám nagysága is ehhez, hogy azért ő is mindig megszavazott nekem egy olyan bizalmat, ő mindig úgy beszélt velem, mint egy felnőttel, és nem ő korlátozott be engem, hanem elbeszélgettünk arról, hogy mire kell az életben odafigyelni, és aztán utántól megszavazta nekem azt a bizalmat, hogy majd nem leszek felelőtlen. És nem is sokszor voltam. Tehát volt egy pár dolog, amiről később értesült, mint például, hogy hogy ugráltunk le a fiúkkal a 44-es főút hídjáról a Körösbe, és hasonló. Én voltam az első lányszarvason, aki lemert ugrani a 44-es hídról a Körösbe. Nekem ezek ez a leugrálás, ez a lefel, levegőbe, vízbe, ez én nekem nagyon-nagyon ellen... Igen, és a sebesség és a minden. Úgyhogy ezek a dolgok, ezeket nem akkor meséltem el neki, amikor megtörténtek, de azért eljutottak hozzá előbb-utóbb, és akkor nagyon örült, hogy azért én ezt túléltem. Nem nyomorodtam meg ebben a kalandban.
És amikor picit visszamérő a karrieredre, hogy te 12 év, ez a komoly arcú világ, a híradó, a parlamenti tudósítás után, ezt hogyan váltottál onnan? Így hozta az élet...
A 12 év az nem, a 12 év híradózás az nem végig ebben a szigorú rendszerben zajlott, mert én végtelenül szerencsés voltam, ugyanis általában nem engedték a híradós műsorvezetőknek, hogy más műsorok felé elkalandozzanak, mert azt mondták, hogy nincs átjárás a szórakoztató műfaj és a hírműfaj között. És én azon nagyon kevesek közé tartoztam, aki egyik este vezette a 7:30-as híradót, és a másik este meg egy teljesen vidám bármilyen gálát, ami a másik csatornán ment mondjuk. Még volt M1, M2.
Volt a szépségverseny, dal,
volt minden. Volt, igen, minden ugye? Volt. Még a dalnak az elődje egy másik ilyen, igen, az Eurovízióra. Eurovíziót csináltam nagyon sokáig, főtereztem, amit nagyon szerettem. Szintén voltam én oktatási műsorban, voltam mindenféle bolondságban, és mindenféle komolyabb és magazin műsorokban, te a délután, vagy 6 óra itt a két különböző időszakában máshogy hívták a műsort. Rengeteg, tehát tényleg lehet, hogy én se tudnám felsorolni, hogy hányféle műsorban, így fel tudnám, ha kapnék rá időt, de így, így hirtelen nem. És sok, és tényleg mindent, tehát azt hiszem, hogy csak vallási és kisebbségi műsorban nem dolgoztam még eddig, de nagyjából.
De ez most egy ilyen igényként fogalmaztad ezt most meg az ételben.
Nem, most már jó vagyok, mert maga a Családbarát, ugye, mint magazin műsor, ami annyi mindennel foglalkozik, mint amennyi mindennel foglalkozik, amit az imént te is felsoroltál akkor, amikor visszaemlékeztél arra, hogy hogyan voltál te társműsorvezető, ott mindez egy helyen megvan. Tehát én bennem már akkor is megvolt az az igény, amit pár perccel említettem, hogy van egy bázis, ami a Híradó volt, a biztonság, uh-huh. Az ott van nekem minden nap, vagy egy héten háromszor, négyszer, ötször, de közben ki kéne ugrani egy ilyen műsorba, egy olyan műsorba, egy ilyen bohóckodásba, egy olyan teljesen más műfajba, teljesen más területre. De ragaszkodtam ahhoz, hogy meglegyen a bázis.
De annak aztán vége lett, ugye?
Hát annak ott lett vége, igen, amikor a második fiam is megszületett, uh-huh. És akkor onnantól kezdve már egyrészt azt az iszonyat hajtást sem lehetett csinálni, már egy kisfiúval sem volt annyira könnyű, mint egyedülállóként. Mert akkor, amikor én még nem voltam férnél, és még nem születtek meg a gyerekek, és elindult a pályám, és ugye az imént említett okokból mindenhol szükség volt emberre, és rengeteg munka lehetőség
hát
volt.
Ott volt a lehetőség.
Ott én nem tudtam nemet mondani, tehát engem kellett akárhova... Nem is kellett volna egyébként.
Az inkább
nem
utána
bánom,
nem bánom. Mában már fontosabb a nemetmondás, az fontos?
Most már igen, tehát most már, mert más szerepel első helyen, mások azok a
prioritások.
Igen, mások a prioritások pontosan. Tehát ott akkor az én pályám elején egyedülálló vidéki kislányként a nagy budapesti viharos életben. Egyrészt rengeteg energiám volt, iszonyatosan kíváncsi voltam, nagyon szerettem, amit csináltam, rögtön beleszerettem ebbe a szakmába, és se kutyám, se macskám nem volt, tehát most simán belefért az, hogy elmentem reggel 6-kor otthonról dolgozni, letoltam egy műszakot az egyik műsorban, napközben forgattam még valamit, és este beültem a Híradóba. És három műszakon volt egy olyan évem, amikor húsvét környékén kiszámoltam, hogyha minden nap csak egy beosztást teljesítettem volna, akkor már kipipáltam volna az évet.
Az igen. Az első negyed év alatt.
Az első negyed év alatt, igen. Tehát elképesztő mennyiségűt dolgoztam. Akkor kezdtem egy kicsit fékezni, amikor egyszer így egy ilyen nagyon emlékezetes pillanat volt. Sose voltam egy nátszál kisasszony. Tehát, hogy nem voltam én nagyon elhízva, de hogy én olyan combos-faros jány voltam világ életemben. És végignéztem, álltam a liftbe, indultam forgatni, és így lenéztem magamra, és azt láttam, hogy két ilyen végtelen vékony bot áll ki a szoknyám alól, és azok az én lábaim. És így akkor eszméltem rá, hogy én borzalmasan le vagyok fogyva. És így elkezdtem azon gondolkodni, hogy miért vagyok én ennyire lefogyva, mi bajom? És akkor így rájöttem, hogy mert sose eszem, mert állandóan rohanok valahova, és időnként így felkapok így egy szendvicset, és tudom, hogy este meg, amikor hazaérek, akkor meg már elájulok. Úgyhogy és elkezdtem akkor egy picit így visszafogni magam, hogy azért tényleg nem kéne itt elfogyni, elsorvadni abban, hogy én milyen nagyon jól érzem magam így a munkámban, de szétloholom, szétrohanom a lelkemet. És akkor aztán utána természetesen, amikor megérkezett a nagy szerelem, akkor nyilván akkor még barátomra, páromra, aztán később férjemre, is szántam már időt, tehát akkor már ő is fontossá vált, és aztán utána,
igen,
és aztán utána Krisztiánó, amikor megérkezett, akkor ő, és amikor a Márkó is megérkezett, akkor kezdtem el úgy igazán átrendezni az életemet, és akkor mondtam azt, hogy na innentől kezdve viszont csodálatos lenne, hogyha most már jönne valami kellemes napközbeni magazinműsor.
És
ekkor jött először a balatoni nyár, aztán nem egy napközbeni, még egy évet ma reggeleztem, de az is végül is olyan értelemben kényelmes volt, hogy én eljöttem hajnalban otthonról háromszor-négyszer egy héten, de 10 órakor meg már mentem haza. Tehát onnantól kezdve meg már tudtam a családnak az ügyeit. Igen. Igen.
De szerepek, ezek végül is szerepek.
Persze. És aztán most arra forrta ez, futotta ki ez magát azzá, hogy most is nagyon fontos, hogy azt csináljam a szakmámban, amit szeretek, de már nem mondok mindenre igent, amikor azt mondják, hogy este el kellene valahova még menni műsort vezetni. Nyilván korábban sem mondtam olyasmire igent, ami ellenkezett az elveimmel, vagy amit nem éreztem volna egyébként komfortosnak. Most már néha olyanokra, ami egyébként tetszene, és azt mondom, hogy nem, mert az ott az a gyerekeké.
Igazából itt időről beszélünk, ugye? Tehát a 24-re úgy tudom, neked is így van.
Időre, és igen, én is úgy tudom. Időről és energiáról is. Tehát meg figyelemről. Az megint egy másik...
Tehát a minőségi idő.
A minőségi időről, így van, és arról is igen, hogy amíg a Márko a kicsi óvodás volt, Krisztián a sokkal önállóbb, mint a Márko, a nagyobb fiam. Tehát ő nem igényelte annyira az én jelenlétemet mondjuk a házi feladatírásnál, mint amennyire a kicsi igényli most. És 6 évkor különbség van közöttük, tehát
nagy.
Elég nagy, igen. Ez akkor különösen jó pofa, amikor programot próbálsz szervezni a gyerekeidnek, és amiben az egyik unatkozik, az a másiknak pont jó, és ami a nagynak lenne pont jó, az a kicsinek meg még.
Hát, és amikor már nem így van, akkor nem akarok otthon lenni.
És micsoda mázli, mind a kettő fiú legalább, mert még hogyha ekkora korkülönbséggel az egyik lány lenne, akkor lenne igazán cifra. De mindegy, hát valahogy megoldjuk. Csak hogy ugye a Márko több figyelmet, több odafigyelést, több energiát is igényelt mindig, mint a Krisz, és éppen ezért van az, hogy azt mondom, hogy nem. Tehát, hogy annak már nyomós oka kell, hogy legyen, vannak nyomós okok, hogy én este mondjuk eljöjjek otthonról akkor, amikor ő velük...
Próbáld egyfajta balanszban tartani.
Igen.
És ez egyébként, hogy működik? Tehát ez mondjuk, hogyha Mát nézed, így... Azt hiszem, ilyen rövid idő alatt nem jutottunk el karrierbe szinte a máig ebben a vonalban, de nézed, ez inkább egy minden héten egyfajta harc, egy picit állandó pirulizálás, egy ide igen, ide nem, vagy pedig azért, hogy be vannak állva ezek a határok, hogy mi igen, mi nem, hogy négy után már nem vagyok itt.
Nem, azért nem vagyok ennyire szigorú, hogy négy után már nem vagyok itt, meg vannak olyan napok, amikor éjszaka érek haza így is, és vannak olyan napok, amikor meg már... 2-kor otthon vagyok, teljesen változó, nincs 2 egyforma hetem. Nem is akarok egyébként.
Unalmas
egy időben,
lenni.
Igen, azt hiszem. Tehát az, hogy én mondjuk reggel 8-tól délután 4-ig járnék hétfőtől péntekig dolgozni,
egy
én lennék az első. Egy jó nehéz gombukasz.
Én láttam egyébként egy bizonyos, már ki volt így, hogy keresnek erre, nagyon kevés.
De nem még nem ez lenne. Eljöhet, amikor megint ez lesz a vágyam, simán, hogy ezt szeretném csinálni, hiszen...
Simán, előtted van, egy csúcspontként, és emberekkel is foglalkoznál.
Igen. De hát ezek ugye, tehát nekem az is meggyőződésem, és nyilván nem én találtam ki ezt, hogy azért ilyen fázisokban éljük az életünket, mikor mi a fontos, mikor mi az, amiben igazán jól érezzük magunkat. És volt az, amikor abban éreztem jól magam, hogy megszakadok, de mindent megcsinálok, amire csak szemet vetek munkában, és volt olyan, amikor azt mondom, hogy egyrészt tettem is le már annyit az asztalra, hogy mondhassam azt, hogy nem, és akkor is hívni fognak a következő alkalommal. Bocs, most nem, de ettől függetlenül még jóba maradunk. Nem veszítem el a hitelességemet azáltal, hogy valamit nem vállalok el, nem csinálok meg, és nem teljesítek éppen ott akkor abban a pillanatban. Másrészt meg, hogy van, hogy azt mondja az ember, hogy az se fontos, hogyha meg nem kerestek többet, vagy nem hívtok többet, mert már nem erre koncentrálok.
Hát azért ebben erős élettapasztalat is érzek, bár még fiatal vagy, de azért ezt nem biztos 20 évesen így fogalmazza meg az ember. Nyilván ez nem árt, ha anyuka is. Most mindegy, hogy 2 fia van, vagy hány gyerekkel, tehát azért mások a prioritások, de ezek valószínűleg megint idővel változni fognak.
De kezdett kiszámoltam most nemrég, hogy 45 éves leszek most januárban, nem ezt számoltam ki, ez nem akkora bravúr. Igaz, segítséget kellett hozzá kérnem, de összejött a matek. Nem, hanem, hogy tulajdonképpen mondjuk 23 éves koromtól dolgozom, az azt jelenti, hogy nem 23 éves koromtól dolgozom, de hát 23 éves koromban mentem el még az újságíró iskolába, hogy 21 éve dolgozom, és így azon gondolkodtam, hogy nyilván nálunk már ez nem úgy van, hogy és akkor eljön a nyugdíjkorhatár, és akkor az ember nyugdíjba megy, és aztán utána hátradől. Holott egyébként óvodáskoromban, ez is egy nagyon fontos életcélom volt, hogy nagyon szeretnék nyugdíjas lenni.
Na.
Mert láttam, hogy dédnagymamámnak otthon kell ülnie, otthon kényelmesen azt Szakon. Csinál, amit akar, nyilván vitte az egész háztartást, és mégis megérkezik havonta a postás a nyugdíjával, és kap úgymond fizetést, És nem kell bejárnia dolgozni, mint apukámnak, meg anyukámnak minden nap, hanem ő otthon lehet. És akkor volt egy ilyen időszak, amikor azt mondtam, amikor kérdezték, hogy mi szeretnék lenni, hogyha nagy leszek, és mondtam, hogy nyugdíjas. De nem biztos, hogy ez így lesz, és nem biztos, hogy szeretnék majd már nyugdíjas lenni, mert nem biztos, hogy szeretnék otthon ülni, mert ahhoz még mindig izgága vagyok. Jó, bár ez még
pont
messze
az
van.
Szó volt a fejemben, az izgága, és te mondtad ki. Igen, furcsa.
És mondjuk látom az anyukámon, hogy ő is az, tehát, látok, hogy ez ilyen, ez vélhetően én majd ezt a mintát hozom én magam is, és ezt fogom ismételni. És hogy azon gondolkodtam, hogy van-e még 21 év abban, ami még előttem áll, és azt számoltam ki, hogy 45 meg 20, 21 az 76, de közben látom a nagymamámat is, hogy 80 éves koráig, mint a búg. Ilyet matematikával sose voltam, jó? Na ennyire nem.
Elnézést kérlek, neked 30 év a 20, tehát ki tudja.
Mondom, hogy negyed év alatt teljesítem az éves beosztásomat, tehát három ember helyett élek. Szóval, hogy...
66, igen?
40, nem, várjál, 45, és nem 66, hanem 76.
40 nem. Meg
20. De 66. És próbálok megnézni.
De aranyos volt, na én is elbizonytalanodtam, de azt hiszem 40 meg 20 az 60, tehát ebből indultam ki, de lehet, hogy egyébként van egyfajta alternatív matematikai valóság, hogy neked igazad van.
Szóval, hogy 66, és hogy azért egy 70 éves koromig szerintem, mondom, ahogy nézem az anyunak az energiáit, egy 70 éves koromig ez azért, ha nem pont ugyanez a lendület, de hogy úgy egy rendes lendület elvisz majd. Tehát gyakorlatilag a... bármilyen, de karrieremnek nem tartok még a felénél sem. Onnan indult ki ez az egész gondolat, hogy azon gondolkodtam, hogy szeretek tanulni, amióta nem kötelező, tehát így felnőtt koromban szeretek. Amíg iskolába kellett járni, addig annyira nem voltam lelkes, nem voltam rossz tanuló, de nem voltam egy fanatikus, és felnőtt fejjel lettem ilyen, még ide beiratkozom, még ezt megtanulom, még ez engem érdekel, és még az. És van egy csomó minden, ami most még érdekel, és állandóan azzal állítottam le magam, hogy persze, majd most fogsz teljes 180 fokos fordulatot venni és felépíteni 40, 41, 42, akárhány évesen egy teljesen új karriert, míg nem egyszer jött ez a nagy felismerés, hogy ugye van még ugyanannyi év előttem a munka frontján, a munka területén, abszolút, mint amennyi mögöttem van, és akkor jött ez, és akkor végülis miért ne válthatnék valamit, vagy miért ne vehetnék fel emellé, amit most már egyébként kényelmesen csinálok. Egy egészen új dolgot, úgyhogy megint elkezdtem zsizsegni ebben a témában.
Nem, ezt nem tudom elengedni, ezt a kérdést, tehát és mit tanulsz, vagy mi az, ami érdekel?
Ami engem rettenetesen érdekel, egyébként a többi között, amiket így összetanulgattam, ami a legfontosabb volt, hogy a szívem ez a legközelebb állt, az van nekem egy olyan végzettségem, hogy életmód tanácsadó és terapeuta. És engem ez az egészséges életmód, annak is kimondottan egy olyan területe, hogy a bőr, a táplálkozás, az anti-aging, ez az irány, ez nagyon-nagyon érdekel. Ebben nyilván van most már 40 fölött egy rendes adag hiúság is, tehát hogy ki akar bokáig ráncos lenni néhány év múlva, és ki...
és hogy dolgozni
a másik, meg, a másik része meg akkor kezdődött megint csak, amikor a gyerekeim születtek, hogy de mit adjak nekik enni, hogy ők igenis egészségesek legyenek, és...
A felelősség akkor így, is az
igen,
volt.
Igen. Abból indult ki, a táplálkozásból indult ki, és aztán minél többet olvastam erről a témáról, annál jobban rájöttem, hogy tényleg ezek milyen komoly összefüggések vannak e mögött, és mennyire sokat számít az, hogy milyen üzemanyaggal hajtjuk a mi kis abszolút, szervezetünket. Abszolút. És kit érdekelte ez 20 évesen, amikor egy hamburgerrel a hónom alatt letoltam egy egész napot, és még hozzácsaptam két szelet csokoládét, hogy meglegyen az energia a nap végéig, akkor nem erre figyeltem, de aztán utána ez fontossá vált, és aztán utána ennek annyi szépséges bugyrát és mellékágát fedeztem fel, hogy ezeket most még csak ilyen otthon, autodidakta módon, könyvesboltokat végigjárva, internetet böngészve gyűjtögetem a könyvtáramat ebben a témában, és olvasgatom ezeket a nagy tudományokat, de hogy egészen komolyan forgat engem az élet egyre inkább abban az irányba, hogy ebben mélyebben beleásni magam.
Nem tudod, de nemrég beszélgettem ebben a műsorban egy professzorral, Debrecen egyetemről, aki a baktériumokat vizsgálni bennünk élnek, de a úgymond jó baktériumokat, nyilván ezt a szót nem szerette, jó meg rossz baktérium, és ő fogalmazta, hogy a következő 5 évben az egész ilyen táplálkozás tudományvilágot, meg a wellness fitness-t, ezt át fog érni, hogy megismerjük, hogy milyen fontos az a szimbiózis, ami bennünk van, és hogy miért van az, ha valaki ugyanazt teszi, inkább kövérebb vonalba megy, betegesebb, a más meg nem, hogy ez mennyire kapcsolatban van ezzel, csak mennyire nem tudunk róla semmit. És hogy egyre többet tudunk meg, azt mondja, hogy új irányok lesznek ebbe a vonalba. Tehát ez egy iszonyat izgalmas terület.
Nagyon-nagyon izgalmas.
Igen. Egészséges, mindenki szeretne maradni, tehát sokat szeretnénk élni, már hogy mondják, a nem halandóság korát prognosztizálják 2050-re, hogy addig el lehet érni, hogy egyfajta ilyen 140-150 évet én olvastam, éresse az ember. Nyilván ez egy kérdés, ki engedheti meg magának, meg úgy, hogyha közön mellettet hullanak el az emberek, az mennyire egy happy élet ebben a vonalban, de ezek a kérdések biztos, hogy következő évtizedeknek egy fontos kérdései lesznek.
Így van, igen. Nekem egyébként személy szerint nem is az a célom, hogy én 100 évig, vagy 120 évig, vagy 90 évig éljek. Uh-huh. Amennyi megvan írva, annyi megvan írva. Viszont azt erőben, azt egészségben. Tehát, hogy én nem szeretnék, és a családomat sem szeretném abban a helyzetben látni, hogy az életünknek az utolsó 20 évét vergődéssel kelljen tölteni, és hogy folyamatos fájdalmakkal, betegségek között. Nyilván. És ez az, amin viszont változtathatunk. Azon az én hitem szerint nem, hogy ez az egész meddig tart. De hogy addig ez minőségi vagy nem, azon tudunk változtatni.
A kettő azért csak van kapcsolatban egymással. Tehát, hogyha jól táplálkozol, odafigyelsz, ilyen pozitívan élsz, azért úgy, azért elég jók a kilátások, nem?
Tehát, hát elvben igen. Elvben igen.
Van,
de közben papír. Meg tudod ki mennyire fatalista, tehát lehet, hogy ettől függetlenül akkor is lezuhan velem a repülő,
továbbosít csak kezükbe minden. Ez nem kérdés ilyen szempontból. Tehát magad számára el tud képzelni akár egy ilyen műsort, tehát így a média vonalám, vagy inkább egy picit nem feltétlenül ebben a berkekben a képernyő vonalán mozogni.
Műsort is el tudok képzelni, bár ezt a fajta éhségemet mondjuk akár a családbarát is kielégíti
hát
most jelen pillanatban részben, igen, mert minden nap foglalkozunk valamilyen egészséggel kapcsolatos és táplálkozással kapcsolatos témával. De ami nekem úgy igazán nagyon-nagyon-nagyon csodálatos álom, az, hogy úgy foglalkozni ezzel, hogy egy ilyen stúdió formában, tehát hogy egy ilyen kis, mint egy kis mozgás stúdió, ahol foglalkozunk a dietetika részével is, a mozgás részével is, az egészen olyan izmoknak a megmozgatásával is, amire első körben nem is gondolunk, és a kozmetika, kozmetológia részével is, tehát már csak egy pár milliárd kellene hozzá egyébként, hogy ez...
Milliárd? Nem biztos, hogy kell ez milliárd.
Biztos.
Az ember így látja, én most elkezdtem látni magam előtt ezt a stúdiót, tehát biztos neked aztán meg is van, hogy néz ki ez a vonal, és hát hogy mi rengeteg...
Igen, egyre élesebb képek élnek a fejemben róla.
És ez miért lehetne párhuzamosan? Tehát ez megint csak egy ilyen, az ember...
Abszolút lehet, igen. Igen, igen. Teljes mértékig lehetséges, úgyhogy azt gondolom, hogy ugye az elmúlt évek nem mind a saját karrieremnek, vagy a saját álmaimnak a megvalósításával teltek, mert amikor a gyerekek kicsik, akkor az ember nyilván arra koncentrál. Nagyon sok mindenben ott voltam a férjem, aki hivatalosan a férjem, de hát gyakorlatilag tudhatóan nem élünk már együtt, papíron nem váltunk még el. Az ő olyan értelemben segítésében is, hogy mivel ő nem magyar, ezért ő neki nyelvben nagyon sok mindenben segítettem, hivatalos ügyekben, de ő is nagyon-nagyon szépen megtanulta már azokat a dolgokat, amikben eleinte segítségre szorult, és hol a gyerekekre koncentráltam, hol őrá koncentráltam, és akkor ezért így egy kicsit így a saját, úgymond második lábamnak a valahova való lehelyezése az eddig még váratott magára.
Erre de hiszem azt, hogy... koncentrálni magadra egy picit.
Igen.
Hát éreznek
sok... Mert most már szépen mindenki ügyesen, akire eddig kellett egy kicsit vigyázni, az most már nagyon aranyosan áll két lábbal.
Hát igen, meg a Vekerdi Tamás, én nagyon szeretem a professzorát, és ő mondta azt, hogy boldog szülnek van boldog gyereke. Ez engem mindig megjutott. Lehet foglalkozni a saját dolgod, de egy picit ezzel, mert a gyerek is azt látja aztán, hogy ezt lehet így csinálni, szeretettel, szívvel, akkor nyilván ő is fog hozzáállni.
Semmiből másból nem tanulnak annyit, mint abból a mintából, amit otthon látnak.
És ezek nem a szavak.
Igen.
Ezek nem a szavak. Köszönöm szépen ezt a kis beszélgetést. Én nagyon hihetetlen, hogy elment megint az idő, tehát tudnánk nyilván éjszakában menőleg itt beszélgetni, de köszi, hogy ezt a kis betekintést adtad, és remélem, hogy jól érezted magad itt a vendégként.
Az igen, én is köszönöm szépen, és igen, nagyon jól éreztem magam.
Köszi szépen.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!